Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Dicsérjétek az Urat, hiszen Istenünkről énekelni jó, hiszen őt dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog. Dicsőítsd Jeruzsálem Uradat, dicsérd Sion Istenedet. Amen. Szeretettel köszöntjük minden testvérünket, Isten hozta önöket Pomázra, az Isten házába. Szeretettel köszöntjük a Szentendrei Református Gimnázium tanulóit, igazgatóját, a 8. osztály osztályfőnökét és osztályfőnök helyettesét is. Testvérek, 488. dicséretünket énekeljük első versszakával. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Isten tiszteletünkön közöttünk szolgál a Szentendrei Református Gimnázium 8. A osztálya, Dulai Teréz osztályfőnök testvérünk és Milán Szabolcs osztályfőnök helyettes testvérünk vezetésével érkeztek, és természetesen itt van közöttünk a gimnázium igazgatója, Földi János igazgató úr is. Szeretettel köszöntjük még Szénásiné Lénát Zsófia nagytiszteletű asszonyt is közöttünk. Szeretettel fogadjuk és várjuk szolgálatotokat.
Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel, mert rajtunk itt az Úr nagy csuda dolgot mivel. Áldás, békesség, szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket. Ismét eltelt egy tanév, és elkezdtünk egy új tanévet. Itt van újra az ősz, és ilyenkor a Szentendrei Református Gimnázium diákjaival útra kelünk, és meglátogatjuk a Dunakanyar református gyülekezeteit, hiszen nagyon sok diák jár hozzánk a Dunakanyarból, és ezt a jó szokásukat nem is szeretnénk megszakítani, úgyhogy most is azért jöttünk elsősorban, hogy toborozzunk diákokat, és elmondjuk azt a jó hírt, hogy jelenleg akik 4. osztályba járnak, és szeretnének hozzánk jönni, jövőre tanulni, azoknak ez a tanév ezt fogja jelenteni, erre való felkészülést, és nagyon sok-sok időpontot kell megjegyezni. Két fontos időpontot szeretnék rögtön itt elmondani a kedves testvéreknek. Ez az első, már is kettő egyben, hiszen a gimnáziumban nyitott napokat tartunk, és ezek a nyitott napok november 7-én és 21-én délelőtt lesznek. Szeretettel várjuk az érdeklődőket. Akik nem tudnak eljönni, azoknak viszont egy nagyon fontos határidőt, hogy a felvétel az egy központi írásbeli vizsgához van kötve, és erre jelentkezni kell. Talán ez a legfontosabb határidő, hogy ez ne legyen senki részéről elmulasztva. Ennek a határideje, puskázok egy picit, december 8-a, tehát ez egy nagyon fontos határidő. Ez tehát az első, amiért elindultunk. A második az, hogy diákjainkkal szeretnénk, hogyha megismernék azt a gyülekezetet, ahonnan az osztálytársaik 8 éven keresztül hozzánk eljönnek. Itt is nagyon sokan vannak azok közül, a diákjaink közül, akik naponta Pomázról járnak hozzánk tanulni. Tehát ez a második fő szempontunk. És hát a harmadik szempontunk az pedig az, hogy elhozzuk és megmutassuk azt, hogy milyen szépen tudunk mi készülni erre az alkalomra. Jelenleg ugye ez a 8. osztály, ez pontosan a gimnázium közepén tart tanulmányaiban. A 8. évet most gyűrik a minden nyűgével és bajával, boldogságával, örömével, szépségével. És ilyenkor szép szokás, hogy osztályfőnökeik is, osztályfőnök helyetteseik elkísérik az osztályokat. Kérem, hogy fogadják szeretettel az ő műsorukat, és végezetül pedig a gyülekezet életére Isten gazdag áldását kívánjuk ezzel a műsorral. Köszönöm, hogy meghallgatta, fogadják őket szeretettel.
Sok kemény munka után beteljesedik. Vége van egy szakasznak az életedben. Megtisztul a lelked. Valami más, valami új dolog történik veled. Boldognak, különlegesnek, erősnek érzed magad. Egy áldás lehet a születésed, a keresztelőd, a konfirmációd, a házasságod és a halálod is. Mert mindig, minden esetben valami új, valami más következik be az életedben.
Az áldott ember tud örülni nehéz, rossz helyzetekben is, és segítséget kap a megoldásukhoz.
Szerintem többféleképpen lehet áldott egy nap. Úgy, hogy minden dolgom jól sikerül, boldog vagyok, vidám, és ez semmi se ronthatja el. Viszont az is lehet áldott nap, ha valamelyik családtagomnak, barátomnak, fontos hozzátartozomnak alakul úgy a napja, ahogyan azt szerette volna.
A körülötted lévő emberekkel jó kapcsolatban vagy, úgy érzed, hogy jó volt ez a nap, és hogy sok mindenben fejlődtél és javultál.
Szerintem az áldott nap arra jó, hogy észrevegyük Isten jóságát és hatalmát, hiszen ő adja az áldást a napunkra. Szerintem áldás lehet kipékülni valakivel, akivel már régóta haragban voltál, mert csak is Isten tudja megbékéltetni a szíveket, vagy áldás lehet egy új barátot szerezni.
Nem érezzük tehernek az életet, nem stresszelünk. Ha valaki igazán áldást kíván a mi napunkra, azt megérezzük a szívünk mélyén, és tudjuk, hogy nem bögesz, miről mondjam. Ez az áldás, amit a mi Istenünktől kapunk.
Békességet kapunk, érezhetjük, hogy nem vagyunk egyedül a világban.
Nem lesz egyedül a szívem többé, Glóri, halleluja, velem az én Uram mindörökké, Glóri, halleluja, Jézus, hajna csillag, Glóri, halleluja, Jézus, hajna csillag, Glóri, halleluja, nem lesz egyedül a szívem többé, Glóri, halleluja, velem az én Uram mindörökké, Glóri, halleluja.
Az áldás az életünkön meghozza a békességet, de ettől sokkal többet ad. Célt, feladatot adhatunk meg. Áldottnak lenni jó dolog, de áldássá lenni már feladat. A cél, hogy ezt az Istentől kapott feladatot elvégezzük. De hogyan? Az első lépéssel kezdve, nem várni, hát ha valaki más elkezdi, hogy megcsinálja helyettünk. Mint ahogyan az ismeretlen szerző figyelmeztet minket a Ne várj másra című versében.
Ne várj másra! Ne várj másra, ha téged küld az Úr lelkek mentésére, hogy a hitetlen s fogány népek legyenek megmentve. Ne mondd, hogy van rajtad kívül elég, ki oda elmenjen. Küldje őket az Úr, mert részedre elsőbb a kényelem. Ne bázd meg így az Úrnak szent lelkét, aki buzdít téged, mert bántó vagy. De mi öröme van, ha ügyét segíted? Tárd ki szíved, s elméd ő előtte, segítséget, s erőt kér tőle. Légy kész a munkára, kérlek, ne várj másra.
Ne várj másra, ha téged küld az Úr, építni országát, a magasztos munkában részedre ne legyen semmilyen. Légy ifjú bár, vagy véhevet ag, fiú, vagy leány. Örömmel tegyek, mire készed az Úr, ne késve, vagy lustán. Nem mondd, hogy van nálatnál erősebb is, aki többet tehet. Nem mondd, de ne kérj egy erőddel sem, mondván, azt nem vesztegeted. Add mindenedet add oda az Úrnak, ő pótolja, amit hiányzanak. Légy kész a munkára, kérlek, ne válj másra.
Ne várj másra, ha téged küld az Úr, és ha figyelmeztet. Életednek minden mozdulata legyen nemes tett. Hogyha mindenki csak másra várna, mondva azt, hogy ráérek, elmaradna minden munka, és a lelkek elvesznének. Elsőnek is kell valaki legyen a lelki munkában. Itt vagyok én, Uram, küldje engem, így kiálts fel bátran. Megáld akkor téged az Alkotó, megad néked mindent, ami jó. Légy kész a munkára, kérlek, ne várj másra.
Köszönjük szolgálatotokat. Folytassuk a mi istentiszteleti közösségünket. 263. énekünket keressük meg. 263. dicséretünk, kedves és talán sokak által ismert dallamú ének, a Psalmus Hungaricusban is felcsendül oly sokszor az 55. Zsoltár alapján íródott. A 263. énekünket énekeljük első 5 versszakával.
Dávid nagy búsultában, Maradim mihat volna bánatban, haraszolkodván nagy haragjában, ilyen könyörgést kezdte ő magában. Istenem, Úra, kérlek tégedet, fordítsad rám szent szemeidet. Nagy szükségemben ne hagyj engemet, mert megemészti nagy bánat szívemet. Csak sírok, répok nagy nyavajámban, elfogyatkoztam gondolatimban. Megkeseredtem nagy búsultomban, ellenségemre való haragomban. Hogyha én nékem szárnyam lett volna, mint a galamb elrepültem volna. Hogyha az Isten engedte volna, innét én régen elfutottam volna. Akarok inkább pusztában laknom, vadon erdőben széllyel bujdosnom, hogy nem mint azok között lakoznom. Hagynak szólhatnom.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart, bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amint az írva található a Királyok második könyvében, a 12. részben, az első 17 verset olvasom, foglaljuk el helyünket. Jóás 7 éves korában lett király. Jéhú 7. évében kezdett uralkodni Jóás, és 40 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyának a neve Cibjá volt, Beérsebából származott. Jóás egész életében azt tette, amit helyesnek lát az Úr, mivel erre tanította Jójáda főpap. Csak az áldozóhalmok nem szűntek meg, a nép továbbra is áldozott és tömjénezett az áldozóhalmakon. Jóás ezt mondta a papoknak: a szent adományból eredő összes pénzt, amit az Úr házába visznek, a forgalomban lévő pénzt, azt a pénzt, amelyet fejenként rónak ki becslés szerint, továbbá mindazt a pénzt, amit az emberek szívük szerint visznek be az Úr házába, vegyék magukhoz a papok, mindegyik a maga ismerősétől, azután javítassák ki a templom rongálódásait, ahol csak ilyen rongálódás található. De Jóás király 23. évéig sem javították ki a papok a templom rongálódásait. Ezért Jóás király hívatta Jójáda főpapot, meg a többi papot, és megkérdezte tőlük: miért nem javítattátok ki a templom rongálódásait? Ezután nem tehetitek el ismerőseitek pénzét, hanem oda kell adnotok a templom rongálódásainak javítására. A papok beleegyeztek, hogy nem teszik el a nép pénzét, de a templom rongálódásait mégsem javítatták ki. Akkor Jójáda főpap vett egy ládát, a fedelére lyukat fúrt, és oda tette az oltár mellé jobb felől, ahol beszoktak menni az úrházába. Abba tették az ajtót őrző papok mindazt a pénzt, amit az úrházába vittek. Amikor aztán látták, hogy sok pénz van a ládában, oda ment a király kancellárja a főpappal együtt, csomókba kötötték és összeszámolták az úrházában talált pénzt. A lemért pénzt átadták a munkavezetőknek, akik az úrházához voltak kirendelve. Azok pedig kiadták az ácsoknak és az építőmestereknek, akik az úrházán dolgoztak, meg a kőműveseknek és a kőfaragóknak, hogy vásároljanak faanyagot és faragott köveket az úrháza rongálódásainak a kijavításához, és ami csak szükséges volt, a templom javításához. De abból a pénzből, amit az úrházába vittek, nem készítettek az úrháza számára sem ezüstálakat, sem késeket, sem hintőedényeket, sem trombitát, sem egyéb arany vagy ezüstárgyakat, hanem a munkavezetőknek adták oda, hogy javítsák ki abból az úrházát. Nem kellett elszámoltatni azokat, akikre rábízták a pénzt, hogy átadják a munkavezetőknek, mert azt hűen kezelték. Csupán a jóvátételi áldozatra és a vétek áldozatra adott pénzt nem vitték be az úrházába. Ez a papoké volt. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, dicsérünk és magasztalunk téged, mert az elmúlt héten is megtartottad a mi életünket. Magasztalunk téged a te fenségedért és létedért. Urunk, megvalljuk neked, hogy mi el sem tudjuk képzelni életünket nélküled, az életet adó Isten nélkül. Nem csak abban az értelemben magasztalunk és áldunk, hogy az elmúlt napokban is gyermekek születhettek a mi gyülekezetünkben. Abban az értelemben is áldunk téged, hogy napjainkhoz napokat toldottál, és legfőképpen azért áldunk, mert te az örökké való életet is elkészítetted Jézus Krisztusban számunkra. Köszönjük, hogy az elmúlt hét és ez az óra is annak lehetőségévé válhat, hogy megismerjünk téged, hogy találkozzunk veled, hogy elfogadjunk téged, megkössük vagy megerősítsük a veled való szövetséget. Urunk, oly sok minden határozza meg a mi életünket, akár a mi gyülekezetünkét is. A templom felújítása ugyanolyan kérdés számunkra, mint amilyen kérdés volt több ezer évvel ezelőtt. Megköszönjük neked, Urunk, az elmúlt hét elvégzett munkáját, és könyörgünk hozzád azért, hogy befejeződhessenek majd ezek a munkák szép rendben és ékesen. Köszönjük neked, Urunk, hogy mindeddig megadtad a külső építkezésre valót, és kérünk azért is, hogy te légy az, aki megformálod a szívekben a hátra lévő költségekre az adományokat is. Dicsérünk és magasztalunk téged, Urunk, azért is, hogy a mi gyülekezetünk most gyakorolhatja a vendéglátást, a vendégszeretetet, ahogyan igéd figyelmeztet bennünket. Köszönjük azokat a testvéreket, akik elsőként vannak itt ebben a hajlékban, és azokat is, akik rendszeresen újra és újra eljönnek hozzánk. Imádkozunk, Urunk, hogy a mi egybegyűlésünk Isten tiszteletté lehessen. Krisztus által bekapcsolódhassunk a mennyeibe, egyedül rajta keresztül a tiédből vehessünk. Szólj, Urunk, mert hallja a te szolgád. Amen. Testvérem, az ige hirdetésre készülünk, és gyülekezetünkben az a gyakorlat, ha jó szívvel megteszitek, akkor bátorítunk benneteket, hogy a gyermekeink, akik a konfirmáció előtti korosztályba tartoznak, gyermekisten tiszteletre mennek a gyülekezeti házba. 512. dicséretünket énekeljük második versszakával, ez alatt tudnak fiataljaink átmenni a gyülekezeti hajlékba. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levelében, a 9. rész 6. és 7. verseiben. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, református bibliaolvasó kalauzunk szerint a mai napon olvassuk Jóás király életéről szóló összefoglalást, azokat a fontos és számunkra is megemlítendő részeit az ő életének, amelyek bátorításulhatnak és amelyek mindannyiunkat elgondolkodtatnak. Néhány évvel ezelőtt, talán több mint 10 évvel ezelőtt megtaláltak egy osszáriumot, egy csontgyűjteményt, amelyről azt feltételezték a tudósok akkor, hogy ez Jakab osszáriuma, Jézus testvérének a halotti ládája. Nagyon nehéz eldönteni ezekről a megtalált ókori emlékekről, hogy igazak-e vagy hamisak, de nem is ez a legfontosabb most számunkra, hanem az a kérdés, hogy ebben az osszáriumban a leírás szerint, ahogyan beszámoltak a 2000-es évek elején a sajtóhírek, találtak egy 30 cm x 60 cm-es vékony homokkő táblát, amelyen szó szerint egy bibliai szöveg olvasható a Krisztus előtti 9. századból. A szószerintisége a Szentírással egyezik meg, és a leírása pedig Jóás király templom felújítására utal, arra az építkezésre, amely Krisztus előtt mintegy 800 évvel indult meg. Jóás 7 éves korában veszi át a trónt, hallottuk a Szentírásból, és az ő patrónusa Jójáda, a főpap. Jójándor pedig egészen bizonyosan tudja azt, hogy egy nép, egy nemzet felemelkedéséhez a legfontosabb, hogyha lélekben emelkedik. Hogyha odafordul az Istenhez. Ismerjük az Ószövetség nagyon szigorú törvényi előírásait, és ismerjük a prófétáknak nagyon keserű és eszméltető sorait is, amikor abban találjuk szembe magunkat, hogy az Ószövetség népe nem tárgyakhoz ragaszkodott, nem épületekben bízott, és mégis fontos volt számára a hajlék, a templom. Jeremiás kritikusan is fogalmaz a pusztulás előtt, az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma, azt gondoljátok, hogy nem rombolják le az Isten házát, azt gondoljátok, hogy az Isten falakba van zárva. Bizony, elpusztul a templom. Jézus is, amikor virágvasárnap bemegy a templomba, megismétli szinte Jeremiásnak a szavait, amikor azt mondja, hogy az imádság házát a rablók barlangjává tettétek, és kikergeti onnan a kufárokat, olvassuk a Szentírásból. Nagyon nehéz akkor helyre tenni ezt a kérdést, hogy egyrészt az Ószövetségben, a szószoros értelemben arról hallunk, hogy az Isten házára legyen gondja az ő népének, a másik oldalról pedig azt mondtam, hogy Isten nem a kövekben lakik, nem bálvány ő. Hogyan is függ össze ez a kettő? Nos, úgy, ahogyan itt vagyunk ebben a templomban, hogy a gyülekezet imádságai hangzanak a templomból újra és újra az Úr felé. És Ójáda egészen pontosan tudta, hogy Judea megújulásához, a déli országrész felemelkedéséhez szükséges egy olyan hely, ahol Istenről tesznek bizonyságot, ahol az áldozat, az oráció, az imádság és az ige hirdetés, a prédikáció összekapcsolódik. Sokszor vívódik az ember, a lelkipásztorként pedig még inkább, hogy a templom felújítása ne legyen öncélú, az anyagiakhoz való odafordulásunk ne legyen öncélú. Mert a szükséget mindannyian látjuk itt a saját gyülekezetünkben, a pomázi gyülekezetben, vagy akár a csobánkai gyülekezetünkben, de láthatjuk másutt is a Dunakanyar gyülekezeteiben. Hogyan is bánjunk akkor azokkal az eszközökkel, amelyeket kapunk? Legyen az a templom, legyen az az orgona, legyen az adománynak a kérdése. Nos, kedves testvérek, ahogyan láttátok és látjátok, mi magunk az elmúlt évben egy nagy levegőt vettünk, és külső támogatást is kaptunk ahhoz, hogy a templomunk külsőleg megújuljon. Istennek legyen hála, hogy ebben most részesek lehetünk. Ugyanúgy kezdtünk hozzá ennek a munkának, mint ahogyan olvassuk a Szentírásban, csak egy kicsit régebben. Ha valaki, elsősorban a kántor testvérek tudják ezt most ellenőrizni, megnyitja azt a kis könyvünket, amelyet mi barna könyvnek hívunk, az Isten tiszteletekről leírjuk, hogy mikor, milyen igehirdetés hangzott el, hányan voltunk az Isten tiszteleten, mely énekeket énekeltük, akkor az egyik 2006. decemberéből egy adventi Isten tiszteletnek az igéje Nehémiáshoz vitt bennünket vissza, aki ugyanúgy látja nem a templomnak a romos állapotát, hanem látja a város összedőlt állapotát, Jeruzsálem falait, hogy felégették, megperzselték, és akkor kezdjük el az építést. Kezdjük el a gyülekezet építését, és kezdjük el annak a felújítását, amelyet az őseink reánk bíztak. Hasonlóan, mint az ott elhangzottakban olvassuk, és amelyre bátorít bennünket a Királyok könyvének szerzője is, vágattunk egy ládára egy lukat, és elhelyeztük a templom bejáratához. Lehet, hogy bal kézre van, és nem jobb kézre, attól függ, hogy hogyan jövünk, vagy hogyan megyünk kifelé, minden esetre jobb kézre van, hogy megújulhasson az Isten háza. Miért fontos ez? A csobánkai istentisztelet után egy kedves testvérünk odajött hozzám, azért a mondatért, amelyet most fogok mondani, és arra kért, hogy legyen az én gondolkodásom hasonló a szociológusokéhoz, hogy tudnélik egy felmérésben a felső 10%-ot és az alsó 10%-ot egy-egy kérdésnél el kell felejteni. Néhány évvel ezelőtt történt, bár 5 évnél túl van, amikor utoljára szolgáltam itt a gyülekezet közösségében az adakozásról, az adomány rendjéről, annak felhasználására járól. Azért, mert amikor kifelé mentünk a templomból a készfogásoknál, egy testvérünk, aki azóta a Balaton felvidéken él, azt mondta nekem, most jól eladtad a következő évi költségvetést. Hogy tudnélik, mire van szüksége a gyülekezetnek. Bevallom őszintén, ez egy olyan féket jelentett bennem, hogy azóta az adakozás vagy adományok kérdése nem került a szószékre. De miért fontos mégis, hogy adományok legyenek egy-egy közösségben, egy-egy gyülekezetben? Nos, azért, kedves testvérek, mert erre bátorít bennünket az újszövetségi teljes szentírási írásmagyarázat és tanítás is. Nem csak az Ószövetségben van olyan egészen konkrét megnevezés, amelyet hallottatok, kitörülhetetlenül, hogy amit ránk bíztak, azt meg kell tartanunk, meg kell őriznünk, azt önkéntesen kell megtartanunk és megőriznünk. Az Újszövetség pedig arra ad számunkra tanítást, hogy az egyházban szükséget, szenvedőket segítsük. Pál apostolnak az a vágya, és a korintusiakhoz írott levélben, főleg a második levélben erre is utal, hogy vannak olyanok a szűkebb vagy tágabb környezetünkben, akik a mi adományunk alapján tudják az életüket valamilyen formában rendezni. Ott és akkor, most már nem 2800 évvel ezelőtt, csak mondjuk 2000 évvel ezelőtt a jeruzsálemi gyülekezet szenvedett szükséget. És Pál apostol, amikor adományokat gyűjt, akkor elsősorban azért bátorítja azokat a közösségeket, amelyekben ő maga szolgált, mert a jeruzsálemiek bajban vannak. Éheznek, megsegítésre szorulnak. És persze azért is sürgeti a korintusiakat arra, hogy adakozzanak, mert a korintusiak tudták, hogy a macedóniaiak már ezt megtették. Hogy szegények voltak ők is, nyomorúságban éltek, és mégis sokat adtak. Sokkal többet, mint amire Pál apostol számított. A második korintusi levélben így szól, tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt, erejükön felül is önként adakoztak, és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessenek. Azaz nem csak egy adakozás meghirdetéséről volt szó, hanem egy belső szükségszerűségről, egy szolgálatról, amellyel a másikat támogathatjuk. A zsidó Purim ünnepén volt egy szokás, egy szabály, hogy mindenkinek találnia kellett valakit, akinek adott. Ráadásul egy szegényebbet kellett találnia. És bizony sokszor fordult elő, akkor is, ott is, hogy a rászorulók, a nincstelenek sokkal többet adtak a másiknak, mint a gazdagok. Pál apostol a második korintusi levélben Krisztus példáját hozza számunkra, akinek az áldozata, áldozatvállalása nem a kereszten kezdődött,
nem is testet öltésével, hanem már a mennyben. Mert Krisztus szolgálata avval kezdődött, hogy lemondott isteni dicsőségéről, és hogy emberként jött erre a világra. Lemondott arról, amilyen volt, akire nézve ez az egész világ megformálódott, teremtődött, a csillagok milliárdjainak gondolatáról és egyébről Krisztus megüresítette magát, szolgai formát vett fel, és hozzánk hasonlóvá lett. Engedjétek meg, hogy az igehirdetésben is felhívjam figyelmeteket arra, hogy református egyházunk minden év októberében, október utolsó vasárnapján, így minden magyarországi református gyülekezetben jövő vasárnap közös persejezést tart. A beérkezett adományokat a presbitériumok megszámolják, majd néhány napon belül egy szükséget szenvedő gyülekezetnek ajánlják fel. Ebben az esztendőben rólunk van szó, nem a pomázi gyülekezetről van szó, hanem arról a közösségről van szó, amelynek részesei vagyunk, az Északpesti Református Egyházmegyéről van szó, azon belül is az erdőkertesi gyülekezetről van szó. Erdőkertesen néhány évvel ezelőtt, talán most már mondhatom úgy is, hogy másfél évtizeddel ezelőtt, úgy vélte az Úristen, hogy ott egy gyülekezetet, egy önálló gyülekezetet kell indítani, templomot kell építeni, oda szolgáló lelkipásztort kell biztosítani. És íme eljött az a lehetőség, az az időszak, hogy testvéreink, az erdőkertesi testvérek befejezhetik majd templomukat a mi adományainkból. A jövő heti gyülekezeti adományainkból, amelyet nagyon hamar kell eljutatnunk nekik. Csak egy mondat erről a közösségről, ha nem olvastátok a parókia portálon, vagy nem olvastátok még a Reformátusok lapjában, vagy éppen a református.hu oldalon. Az erdőkertesi gyülekezet a Vácharttyáni missziói egyházközségnek a leány egyházközsége. Mosolyra fakasztó, hogy néhány ember imádságának a gyümölcse az, hogy egy helyütt gyülekezet szerveződött. És azon a küszöbön vannak, hogy néhány éven belül önálló egyházközségé válhatnak. Most mi, itt élő és szolgáló reformátusok jövő heti adományainkkal az ő életüket és munkájukat támogathatjuk. De mi az adakozásnak a feltétele? Kedves testvérek, nem jogi feltételről van szó, hanem igei feltételről van szó. Az adakozás feltételéről az apostol így fogalmaz a II. Korintusi levélben. És nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, azután nekünk az Isten akaratából. Kedves testvérek, az adakozásnak az alapszabálya az, hogy először önmagamat adom az Úrnak, nem pedig a vagyonomat. Az első és legfontosabb, amit megértett Jójáda főpap, amit bele tudott ültetni egy fiatal embernek a szívébe, Jóás királynak a szívébe, az az volt, hogy először az életedet add oda Istenednek, Krisztusodnak. Nem véletlen, hogy Kálvin János életéből fennmaradt egyik legfontosabb írás, jelkép, egy lángoló szív is erről szól, hogy szívemet, hadd fordítsam inkább így magam, mint hálaáldozatot, neked adom, Uram, most, prompt, és őszintén, így mondja Kálvin. A templom megújulásának, egy gyülekezeti adakozásnak, a szükséget szenvedők támogatásának ez az alapfeltétele, hogy életem már nem az én életem, hanem az én Uramé, Jézus Krisztusé. Ahogyan az ősök megfogalmazták, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ez minden szolgálatunknak, beleértve az adakozásunknak is az alapja. És ezért van templom, és ezért van gyülekezet, és ezért szolgálnak a pedagógus és lelkipásztor testvérek a Szentendrei gimnáziumban is, tudva azt, hogy melyik az iskola és melyik a gyülekezet, de hogy az emberi szívek, az emberi életek formálódjanak, és Isten szerint útra lépjenek. Hadd hozzak elétek két példát az Új Szövetségből, amely példa, két nagyon radikális példa, hogy valaki hogyan is formálódott, hogyan adta át az életét Istennek. Az egyikük Arisztarkhosz, a tesszalonikai gyülekezetből. Talán az ő neve kevésbé ismert előttünk. Én két helyet jegyeztem meg magamnak a Szentírásból. Az egyik az Apostolok Cselekedetei írott könyvben a 27. rész, a másik pedig a Kolossé beliekhez írott levél, ahol a 4. részben olvasunk Arisztarkhoszról. Abban az összefüggésben jelenik meg az ő élete, hogy Pál apostol a császárra appellál, a császárra hivatkozik, hogy Rómába utazhasson, hiszen Isten oda küldi őt. De hát egy fogollyal hogyan utazhat valaki? És Pál azt mondja, hogy Arisztarkhosz, hogy őt elkísérhesse, rabszolgának nevezte magát. Rabszolgának vallotta magát. Milyen összefüggésben? Abban az összefüggésben, ahogyan hallottuk, és nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták át az Úrnak, azután nekünk. Pál a szószoros értelemben megtapasztalja, hogy a fogságban is van egy szolgatársa, aki rabszolgának adta el magát Krisztusért. És van egy másik példája is a Szentírásnak, Epafroditosz személyében találkozunk vele. Epafroditosz pedig a Filippi levélben jelenik meg, aki pedig a börtönben lesz társa Pálnak. Egyszer így fogalmaz róla az apostol, Krisztus munkájáért közel volt a halálhoz. Az alapfeltétel tehát, mindenki naponként vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mi az adakozásnak a lehetősége? A korintusi levélben olvassuk ugyanezt, hiszen ismerem készségeteket, amely miatt dicsekszem veletek a makedóniaiaknak, hogy Akhája tavaly óta készen áll, hogy a ti buzgóságotok magával ragadja a többséget. Azaz, hogy az adakozása sohasem hiúságból történik. Nem azért, mert az ember dicséretet vár tőle. Nem azért, mert halljuk, tapasztaljuk, mert valahová felírják a nevünket. Mert aki hiúságból ad, az inkább önmagának ad, hogy sem másnak. Ezért az adakozásnak a szeretet a mozgató rugója. Az a szeretet, amely ugyancsak Krisztus mintájára történik. A Krisztus adakozó, önzetlen, magát elfelejtő és feláldozó szeretete. És amikor valaki így tesz, akkor annak az életében megjelenik a jó kedv, a boldogság és az öröm is. Nem arról van szó, hogy valaki összeszorítja a fogát, és azt mondja, már megint adnom kell valamit. Mert az adakozás szolgálata úgy az egykori templomé, mint pedig az új szövetségé boldogságot és örömet okoz. Boldogságot és örömet okoz, hiszen Isten lelke indítja erre az embert. és már nem önmagamra tekintek pusztán, hogy nekem elég maradjon, hanem tudok adni a másiknak, hogy ő maga is bővölködjön. Az adakozás tehát mindannyiunk számára fontos. Úgy annak, aki ad, és annak is, aki kap. Ezért formálódhatnak a mi közösségeink, gyülekezeteink. Ezért hallunk bátorítást és biztatást, sok esetben felszólítást erre, és ezért mondta az apostol tanításul számunkra, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Amen. Válaszoljunk testvéreim fennállva az igére. 201. énekünket keressük meg, 6. versszakát énekeljük el. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük neked, hogy fiad által példát adtál nekünk, mit jelent adni, mit jelent odaadni valamit az életből, az örök életből az embernek. Mi pedig tanulva ebből a példából ad, hogy jókedvvel fordulhassunk oda a szükséget szenvedőhöz. És engedd, Urunk, hogy a te házad, hajlékod itt helyben is megújulhasson. Készítsd erre a mi szívünket, szánkat, és készítsd erre a mi áldozatunkat is. Háladással köszönjük neked, Urunk, mindazt, amit adtál nekünk, köszönjük ehelyről is azokat a felajánlásokat, amelyekkel gyülekezetünket támogatták testvéreink az elmúlt vasárnap. Köszönjük neked, Úrunk Jézus Krisztus, hogy együtt szolgálhatunk téged, és nem irigykedünk egymásra, holott más településeken élünk, és más gyülekezetekben szolgálunk. Mert tőled, ha valami távol áll, az ősbűn egészen biztosan, te nem engedhetted meg magadnak mindazt, hogy egyik a másiknak az irigye legyen. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkért, könyörgünk gyermekekért, ifjakért, munkában harcolókért és küzdőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, időseinkért. Könyörgünk a Szentendrei Református Gimnázium oktatóiért, vezetőiért. Imádkozunk hozzád a Szentendrei Református gyülekezetért. Könyörgünk, Urunk Jézus Krisztus, mindazokért a helyekért, ahol ma is hangzott a te igéd. Imádkozunk hozzád népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túlélő testvérekért. Eléd hozzuk, Urunk, gyászolóinkat és emlékezőinket is. Kérünk, hogy te légy az ő vigasztalójuk. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Most csendes könyörgésünket mondhatjuk el Urunknak. Köszönjük, Istenünk, hogy meghallgatod imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, megköszönjük gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Köszönöm mindazoknak, akik a tegnapi ifjúsági csendes napon itt voltak közöttünk és szolgáltak nekünk. Mintegy 35 ifjúval, fiatallal lehettünk együtt közösen. Köszönjük a testvéreknek, hogy gondoskodtak arról, hogy miután ez az ifjú csapat megebédelt, minden tányér, pohár és egyéb a helyére is kerüljön. Köszönjük szépen azokat a süteményes adományokat, amelyek a tegnapi csendes napra, vagy a mai szeretett vendégségre érkeztek. Köszönöm a presbitérium nevében is gyülekezeti tagjaink elmúlt heti adományát, hálaadó adományát az úrasztalára, borítékokban 455.500 forintot helyeztek a testvérek. Legyen Isteni a dicsőség! A mai napon 15 órától gyermek délutánunk lesz a gyülekezeti házban, látványos fizikai kísérletek és kézműves foglalkozás lesz Malmos Attila presbiter testvérünk vezetésével, 18 órától pedig presbiteri gyűlést tartunk. Ahogyan látják, a testvérek, templomunk felújítása folytatódott, most a homlokzati résznek a vakolására kerül sor. Könyörgünk azért, hogy mindez szép rendben, időben befejeződhessék. Előttünk lévő alkalmakról is hadd szóljak. Október 23-án, nemzeti ünnepnapunkon, megemlékezésünkkor fiataljaink számára egy túrát is szervezünk. Találkozó 8 óra 40 perccel a pomázi autóbuszállomáson. Két bükkfanyherektől érkezünk Piris-Szentkeresztre sok játékkal. 14-15 óra körül érünk haza. Október 25-én, reán következő vasárnap délután testvérgyülekezetünk hív és vár bennünket egy elcsendesedésre és beszélgetésre. Kérem testvéreimet, hogy jelentkezzünk erre az alkalomra. Eddig egy testvérünk szólt, hogy szívesen jönne. Október 31-én kiránduló körünk hív egy rövid sétára minket, ugyancsak a két bükkfanyereg, Feketekő és vissza a két bükkfanyeregig. A találkozás október 31-én a pomázi buszpályaudvaron 9 óra 40 perctől. Fájdalommal hirdetem, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2015. október 4-én elhunyt Varga Imréné testvérünk 93 éves korában. Hamvai elszórása utáni búcsúztató október 16-án volt városunk ravatalozójában. Október 15-én harang szólt Horváth Sándor halálának 21. éves évfordulóján emlékezett felesége. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 9:30-tól babamama kör lesz Pomázon, 6 órától bűnbánati alkalom Pomázon, 7 órától pedig énekkari próba. Kedden bűnbánati alkalom Csobánkán, kékkereszt alkalom Pomázon, bibliaolvasókör ugyancsak Pomázon. Szerdán 6 órától bűnbánati alkalom lesz Pomázon, ugyancsak szerdán lesz bibliaóra 10 órától a pomázi idősek otthonában, és csütörtökön 6 órakor Csobánkán lesz bűnbánati alkalmunk. Pénteken most nem lesz ifjúsági óránk, hanem a kirándulást szervezzük helyette. Jövő héten vasárnap 9 órától Csobánkán, 10:30-től pedig Pomázon újborért való hálaadó istentiszteletünk lesz úrvacsorai közösségben. Alkalmunkon közöttünk szolgálnak és bemutatkoznak konfirmáló fiataljaink. ahogyan említettem, jövő heti perselyes adományunkat az erdőkertesi templom felújítására fogjuk fordítani. Kedves testvérek, egy meghívó van még a kezemben, október 25-én vasárnap 3 órakor a Tahitót falui református gyülekezeti teremben Ige és Imádság című keresztjén zsidó párbeszédre hívó meghívó van nálunk. A vallásközi alkalmon Árva Völgyi Béla, a református lelkipásztor testvérünk, és dr. Róna Tamás, az Alföldi régió vezető rabbija beszélget. Szeretettel hívnak és várnak minket. Kedves testvérek, még egy szomorú kérdésben és esetben kérem a segítségeteket. Október 6-án bejelentés érkezett a gyülekezetünkbe, a lelkészi hivatalba, hogy a temetünkben 2 sírt, Juhos József és Józsefné és Berec János sírját megrongálták. Ez a 2 sír a temető utolsó sorában található, Ásztai Csabáné sírjától talán 2-re vagy 3-ra ott döntöttek el 2 síremléket. A bejelentő Juhos József volt, tehát az ő adatait ismerjük, viszont Berec János hozzátartozóinak az adatait nem ismerjük. Az anyakönyvünk szerint 1996-ban halt meg Berec János, és Csobánkai volt a címe, Hadi Endre utca Csobánkán. Csobánkai testvéreknek ma említettem, azt mondták, hogy a fia itt él Pomázon, és hogy a Bem József utca környékén, valahol a Bolt környékén lakik, Radnóti vagy Aradi utcában, hogyha valaki esetleg pontosabb információt tud, azt kérem, hogy szóljon, hogy értesíthessük, a rendőrség szeretné természetesen meghallgatni őket és a családot is, hogy a nyomozásnak a munkáját tudják segíteni és folytatni. Kedves testvérek, a hirdetések végével istentiszteletünk vége is elérkezett. 397. dicséretünket keressük meg, 4. versszakával énekeljük el. Fennállva vegyük az áldást. A reménység Istene töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Yeah. áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra. De ne menjünk messzire, szeretettel hívunk és várunk mindenkit egy kis szeretett vendégségre. Elsősorban a gimnazistánkat, szüleiteket, hozzátartozóikat, de természetesen gyülekezetünk tagjait is, gyülekezeti házunkban.